Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A munkanap áthelyezésekhez igazodnak a MÁV csoport járatai. A vonatok ma és december 13-án a munkanapi, 7-én és 14-én a pénteki menetrend szerint közlekednek. A Volán december 7-én és 14-én is a munkanapokon, tanítási napokon érvényes menetrend szerint közlekedteti a buszjáratokat. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján novemberben Magyarországon a benzin átlagára 4, míg a gázolajé 2 forinttal kedvezőbb volt a környező országok átlagáránál. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ezzel teljesül a kormány elvárása. Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, a vatikáni diplomácia gondolkodásának középpontjában a háború és a béke kérdése áll, felhívta a figyelmet arra, hogy éppen advent időszakában találkozott Ferenc pápával, ez az esemény szerdán volt. A kormányfő beszélt arról, hogy most voltak éppen két amerikai elnök van, és ez egy ritka helyzet. Ezzel arra utalt, hogy a még regnáló Joe Biden hoz döntéseket, miközben január 20-ától már Donald Trump lesz az elnök, aki a háttérben el is kezdte a munkát. Amerika nélkül az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lenne, mondta, hozzátéve, hogy az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban egy kikerülhetetlen tény, ha itt hagynák a kontinenst, abban a pillanatban egyfajta biztonsági vákuum jön létre. Kifejtette, az ukránok rossz stratégiát választottak, szavai szerint lehúzza őket az örvény, ezt mutatja az az amerikai javaslat is, hogy vigyék le a sorozás korhatárát 18 évre. Nincs más választásunk, mint hogy Brüsszel ellenzékeként dolgozzunk, jelentette ki a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy véleménye szerint egy nagy koalíció jött létre az Európai Néppárt és a baloldali pártok között. Ez a politika viszont kudarcra van ítélve, ezért idővel többségben leszünk, tette hozzá. Brüsszel ránk akarja erőltetni a rossz politikáját, de mi küzdeni fogunk az igazunkért és a magyar szuverenitásért, tette hozzá Orbán Viktor. Arról is beszélt, hogy a 2027 utáni pénzügyi ciklus megszavazásához Magyarország voksára is szükség lesz az Unióban, de ezt csak akkor tesszük meg, ha a visszatartott 12,5 milliárd eurót kifizetik. Hozzátette, hogy Brüsszelnek meg kell változtatnia a gazdaságpolitikáját, ezért hozták létre a versenyképességi paktumot a magyar soros elnökség alatt. Egyúttal megemlítette, hogy Románia a Schengeni övezet része lesz januártól, és ezt is most sikerült elérni. 2024. októberében az előző év azonos időszakahoz képest 2,1%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,1%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáfűzte, biztató ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest 2%-os bővülés történt, amely elsősorban a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása alágazatok növekedésének volt köszönhető. Már lehet pályázni az új, nagyvállalati fókuszterületi innovációs programra, jelentette be Bódis László. Az innovációért felelős helyettes államtitkár ismertetése szerint magyarországi nagyvállalkozások önállóan vagy kis- és középvállalkozásokkal együttműködésben, úgynevezett konzorciumi formában is jelentkezhetnek, egyetem vagy kutatóintézet bevonása kötelező a programba. A pályázat keretösszege 15 milliárd forint, egy projekt minimum másfél, legfeljebb 3 milliárd forintra pályázhat, azzal, hogy a támogatás intenzitása 50% körül alakul. Több mint 850 millió forintos Európai Uniós támogatásból indított informatikai fejlesztést a Magyarországon kizárólagos jelleggel igazságügyi újnyom és tenyérnyom vizsgálatot végző Nemzeti Szakértő és Kutatóközpont. Az Európai Unió információs rendszerei közötti összehangolt működéshez járulnak hozzá. A mezőgazdaság teljes kibocsátása idén 4000 milliárd forint felett alakul, az előző évitől 8%-kal elmaradt, közölte első becslés alapján a KSH. Ehhez a teljes termelési volumen 4,4 és az árszínvonal 3,8%-os együttes szűkülése vezetett. A növénytermesztés volumene 11%-kal kisebb, az állattenyésztésé közel 5%-kal nagyobb volt. Már több mint 150 ezeren írták alá az agrárpetíciót, de a szakminiszter szerint ez még nem elég. Nagy István a közösségi oldalán azt mondta, ne hagyjuk, hogy Brüsszel elvegye a területalapú támogatásokat a gazdáktól, és Ukrajnának adja azt, ráadásul kétes import élelmiszerekkel árassza el az európai piacot. Végül az időjárásról. Holnap a hét hatodik munkanapján is felhős, borult lesz az ég, némi szitálás, gyenge eső is előfordulhat, helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forradbor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyed évre 5970 forint. A keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényélet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szent évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Centrál Színházban Puskás Tamás Molnár Ferenc klasszikusát a Játék a kastélyban rendezte meg, míg fia, Puskás Samu, David Mamet drámáját, az Oleánát. Régi karácsonyi és újévi képeslapokból nyílt kiállítás a Budavári Palota negyed Csikós udvarán. A Hagyományok házában ezen a hétvégén ünnepváró forgatagra várják a családokat, de ugyanitt látható a Pixel és Folklore című kiállítás is. És a 25 éves Besodrom december 7-én Másik Jánossal ad koncertet a Fonóban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Molnár Ferenc talán leghíresebb világsikert aratott darabját a Játék a kastélyban tűzte műsorára a Budapesti Centrál Színház. Az író ezt a talán legszemélyesebb komédiáját 1926-ban írta, amikor Budapestet elhagyva Bécsbe ment, és feleségül vette a nála 24 évvel fiatalabb Darvas Lili színésznőt, akivel a bécsi Hotel Imperiálban laktak. A darab alaphelyzetét is az élet szülte. Az újdonsült feleség németül tanult, és a német tanárának olvasott fel szerelmi vallomást gyakorlás céljából, amit a szomszéd szobában tartózkodó író és barátja meghallott. Mit tehet egy színműíró, ha fiatal zeneszerző barátjával együtt in flagranti kapja annak menyasszonyát? A bizonyossal kell szembeszállnia, a fikcióhoz kell alakítania a valóságot. Komoly kihívás ez Turai úrnak, a híres drámaírónak is, aki bravúros megoldással és sziporkázó humorral menti meg a fiatalok jegyességét. A komédiát Alföldi Róbert, Balla Eszter, László Zsolt, Puskás Samu és Schmidt Zoltán főszereplésével láthatjuk. Az előadást Puskás Tamás rendezte. Vele beszélgettem. Játék a kastélyban. Molnár Ferencnek az egyik legsikeresebb vígjátéka. Igazán a színházról szól. Színház a színházban.
Igen, bravúros. A pályája csúcsán álló 48 éves kőgazdag Molnár Ferenc, aki mindent tudott már a színházról, írja ezt a darabot. Igen, dicsekedni akar a színház csináló tehetségével, azzal, hogy ő miből él, azzal, hogy milyen ez az egész, ami az életét teszi. Beszélni akart a fennhéjázó rendező butaságáról és hozzá nem értéséről, a színészekről, a saját mesterségének a varázslatos lehetőségeiről, de arról is, hogy azért az mégiscsak bűvészkedés, mert azért persze nem tudjuk az életet megváltoztatni, tudunk pillanatoknak parancsolni, hogy sírjál, vagy nevessél, aranyködbe tudjuk burkolni az egyébként kopogósabb valóságot, de valóban a mutatvány, amit művel, az mindenképpen nagyon-nagyon élvezetes, és el kell ismernünk, hogy igazi nagy bűvész.
Tehát egyrészt Molnár zsenialitása, ami be fogja vonzani a nézőt. Igen. A másik pedig az, hogy nagyon színész darab. Tehát óriási színészi alakításokra van mód, még a kisebb szerepekben is. Ott sem mindegy, hogy kijátsza a komornyikot.
Dvornicsek lakály.
Igen, aki itt Magyar Attila. Igen. Fergeteges. Ő maga úgy nagyjából elég, ha ott áll a színpadon, és mondjuk nyög egyet, már az is tud hatásos lenni. Turait játsza a Földi Róbert, és jól áll neki ez a szerep. Sok mindent csinál ő itt a Centrál Színházban. Ez már legalább a harmadik olyan főszerepe, amit folyamatosan visz.
A Májfél időben hívtam meg először, a Network volt a következő, és ez a harmadik, az Ezzel van Fekete Péterében a fiam hívta meg vendégnek, és az olyan tekintetben, mint az előbb említettek, ez nem is sorolható ezek mellé, mert az egy fontos, de édes mellékszerepe, miként Dvornicsek lakály szerepe Magyar Attila esetében, ez édes mellékszerepe a Fekete Péternek, de hogy valóban a Robi igazi főszereplő színész. Megvan hozzá a hihetetlen ereje, lendülete, találékonysága, tapasztalata, hangja, az agya.
Almádi Tits Schmidt Zoli játsza.
Igazi remeklés.
Igen, és az Annit pedig Balla Eszter. Ő az új.
Az egyik új találmány.
Favoritja a Centrálnak.
Igen, most szerencsére frissülünk e téren, mert több favoritunk is van. Egyfelől ugye a Martinum és Dorina jött először be a Networkkel, és aztán a 222-vel és a Prime Facivel, de most számomra a legcsodálatosabb az én unokámat hordja éppen. Az Ágoston Kati terhessége miatt azonnal gondoskodnunk kellett a My Fair Lady szerepátvételéről, Elize Doolittle szerepében, a Balla ott jött be.
Ami nagyon szomorú, hogy a tomposkátyát kellett
először. Hát először az Ágoston Kati a tomposkátyát. Igen, édeskátya, szóval... minden szobában van még róla egy kép. Nálunk.
És a színházban is, ahogy belépünk, igen, ott igen, tomposkátya fényképe.
Hát mert nekünk ő nagyon-nagyon fontos volt, hogy ő már Feledivel jött be, és aztán örömünkre sokáig volt velünk. De térjünk vissza Molnár Ferenchez.
Így van, és a játék a kastélyban. A további színészek közül meg kell említeni László Zsoltot, ő játssza az írótárs Gál szerepét.
Nagyon szívesen említem meg, olyannyira nagyon szívesen említem meg, hogy már jutott is eszembe, nem számtalan szebbnél szebb gondolat, de egy erős gondolat már jutott eszembe, nézvén ezt a színészpárost, amikor már látja az ember az előadáson, akkor a könnyedségét és a bravúros ügyességet csodálja, de miközben próbálja ezekkel a magyar színészekkel, az Alföldivel és a László Zsoltal és a többiekkel, akkor korán sem ilyen kedélyes ez a történet. Egy nagyon komoly küzdelem. Ezekkel a fiúkkal, a Alföldi László Zsolt többiek, Molnár Ferencet csinálni. Valamiért, ha azt mondod ezeknek a velem egykorú fiúknak, hogy Molnár Ferencek, azt mondja, hogy Molnár. Aztán utána, amikor elérünk a bemutatóig, akkor mindegyik gagyog-ragyog. És ez itt érdemes akkor két szót szólni róla, hogy a Molnár hihetetlen érzékkel írta, amit írt, de azért mégis eltelt 96 év azóta, hogy a darabírás után letette a tollat, és ez a 100 év igenis tempóban, szóhasználatban és minden egyébben eltelt, ez a 96 éves változást hozott, és igenis ténykérdés, hogy amikor ezt elolvastam, akkor mint minden más darab esetében is, nagyon komoly munkám van abban, hogy ez a ma a Centrál színpadán látható színdarab szövegkönyve előálljon. Azt lehet mondani, hogy körülbelül a darab egyharmadát kihúztam. Ebben a darabban is rengeteget beszélnek, ami ma már lehúzná a darabot, és nehezen viselhetővé tenné, ha ugyanúgy próbálnánk előadni. Kellett neki ez a transzfelvarrás, de nem bántottuk a szöveget.
Van még két szereplő, a titkár szerepét játszó Rada Bálint.
Remek.
És a hetedik színész, a te fiad, Puskás Samu, akivel eddig rendezőként találkoztam. Ugye ő eredetleg színész végzettségű. Ez az első darabja, amiben játszik itt?
Igen, Magyarországon ez az első színpadi darab, amiben játszik.
Ezt ő akarta, vagy te akartad?
Határozottan, igen. Azt gondoltam, hogy ebben az országban én, tudom, elfogult vagyok, de ebben az országban, ha egy romantikus férfi alakot keresek, egy operett szerző, romantikus, fiatal férfi alakját, akkor én nála, az ő személyénél, az ő fizimiskájánál, az ő termeténél, az ő kiállásánál és az ő hangjánál jobbat erre a szerepre keresve se tudok találni.
És ő mit szólt a felkéréshez?
Nagyon nehezen állt kötélnek. Pontosabban talán kötélnek könnyebben állt, de nagyon komoly aggodalmai voltak, hogy mit fog kezdeni ezzel, mert ő is az eredeti Molnárban ismerkedett meg először az Ádám szerepével, és nagyon sok baja volt vele, olvasván, de én azt gondolom, hogy ott húztam a legkomolyabban.
Azért is érdekes az ő szerepe így a színházban, részint már a fiad, anyukája is itt van Básti Júli személyében, sőt, van neki még egy öccse is, Dávid.
Az Ügynök halálában szerepel, Howard szerepében.
És ő az, aki még zeneszerző.
Ha írott zene hangzik fel a Centrál színpadán, például a hollywoodi nagy vége az előadásnak, zeneileg ezt ő tette alá. De egyébként az idei évben színészként is fog találkozni vele a néző, mert a Proof című előadásban, amiben a Szász Júli és a Horváth Lajos Otto lépnek fel majd, abban ő játsza majd az egyik férfi főszerepet, és utána pedig debütál rendezőként is majd április elejében mutató. Mégpedig az elmúlt idők egyik legzseniálisabb darabját. Martin McDonagh Kripliét fogja rendezni.
És Samu is rendez, igen, megint csak.
David Mamet 1992-ben írt Oleanna című darabját. Ez a két fiú kora gyermekkorától azt a színház csinálást nézi, amiben én és az édesanyja részt veszünk. És ezt szívták magukba. Tehát nekik nem kell magyarázzak, nem kell elmondanom, hogy szerintem mi a helyes színház csinálás. Nem kell elmondanom nekik, hogy a néző az, akinek színházat csinálunk. Őt akarjuk szerelembe ejteni ezekkel a darabokkal. Nekik ez magától értetődő, és ilyen tekintetben ők a legközelebbi támaszaim, mert ők értik legjobban, hogy mit akarunk itt csinálni.
Mi lesz még ebben az évadban?
December 8-án lesz a Mellékhatás című előadásunknak a bemutatója, amit a Horgas Ádám rendez. Utána én fogom rendezni a Szász Júlival és a Horváth Lajos Ottóval, a Balla Eszterrel és a Puskás Dáviddal a Proof, egy bizonyítás körvonalai című darabot, aminek van egy filmváltozat, amiben az Anthony Hopkins játsza a Horváth Lajos Ottó által itt nálunk alakított szerepet. Utána jön a Martin McDonagh Kriplie, amit a Dávid rendez, és érdemes annyit mondani róla, hogy a Mucsi és a Básti Júli most először lépnek majd közösen színpadra abba az előadásba, és utána még mindig van tovább, mert a évad végén ismét egy Molnár Ferenc fogja elfoglalni a nagyszínpadunkat, mégpedig a Testőr című színdarab, amit a Balsai Móni és a Schmidt Zoli főszereplésével fogunk bemutatni.
Puskás Tamással, a Centrál Színház igazgatójával beszélgettem legújabb rendezéséről, a Játék a kastélybanról és a színház idei programjáról. Említette fiait is, Samut és Dávidot, akik igen aktívan belevetették magukat a Centrál Színház munkájába. Most Samu rendezte meg David Mamet drámáját, az Oleánát. A két szereplős történet felkavaró. Egy diáklány szexuális zaklatással vádolja tanárát. A szakmai mérföldkőhöz érkező oktató a férfiak és nők között épp újraíródó szabályrendszerhez kénytelen alkalmazkodni, vagy elveszíthet mindent, amiért eddig dolgozott. Az áramütésszerű történet áthidalhatatlan származási különbségekről és a nemek háborújáról szól. Carolt, a diáklányt Hermányi Marian, a professzort Szabó Kémel Tamás alakítja. Puskás Samuval beszélgettem.
Ez a harmadik produkció, amit itt a Centrál Színházban rendezel. Az első volt a Prima Facie, a második a Fekete Péter, igen, és most a harmadik a Oleana. Ez egy valós történet. 1992-ben Amerikában szenátus elé került az ügy, és azután született meg David Mamet-nek ez a drámája, amiből aztán filmet is forgattak, de sokkal nagyobb sikere van ennek a kétszemélyes színpadi előadásnak. Megjelent ez már kétszer is magyar színpadon, korábban a Radnótiban, és néhány évvel ezelőtt a Táliában Való Péter rendezésében, Egy jobb élet, akkor az volt a címe. Te meghajtad az Oleána címet.
Igen.
Mondd már el, hogy ez mit jelent.
Azt hiszem, ez egy ír népdal, ami a disztópiáról dalol. És erről a furcsa, ködös jövőképről, ami kifürkészhetetlen, és hiába igyekszünk egy jobb célért, valahogy úgy tűnik, mintha sosem sikerülne változás irányába fordítani a szekerünket.
És te fordítottad ezt a darabot? Belenyúltál-e a Mamet féle szövegbe?
Nagyon szigorúan nem. Átolvastam újra és újra, mivel amikor először olvastam, rettenetesen felbosszantott. Az egész alles zusammen, tehát nem csak a téma maga, de konkrétan a karakterek, és hogy ahogy végigkövettem az egészet. De az biztos volt, amikor már nem tudom, negyedszer vagy ötödször olvastam, hogy itt olyan iszonyatos mester, ilyen virtuóz módon ken arányosan vajat mindkét szereplő füle mögé a Mamet, hogyha én szeretnék érdemben hozzányúlni ehhez, és úgy, hogy ne foglaljak állást, ami a legeslegfontosabb alappillére volt ennek az egész építkezésnek, akkor muszáj tisztelet tiszteletben tartanom az ő struktúráját és azt a híres Mehmet speech-et, ami miatt őt Pulitzer-díjas, Oscar-jelölt fantasztikus elismert kortárs drámaíró. Ezt a áramütésszerű élőbeszéd stílust, hogy egymás szavába vágva, iszonyú életszagúan pereg az egésznek a dialógusa.
Ugye itt az alapszituáció az, hogy van egy egyetemi professzor és van egy diáklány, és a diáklány elégedetlen a professzorral, megjelenik az irodájába, és innen indul egy párbeszéd. És persze jönnek, mennek az érvek, ellenérvek, indulatok, nagyon fontos, hogy vannak indulatok, amik egyszerűen a racionális cselekvésen túl tudnak mutatni alkalmasint, és a másik ellenet tudja fordítani.
Pontosan.
És ez történik. És valóban rettentő idegesítő, tehát mondhatod, hogy téged nagyon felidegesített a szöveg. Most pontosan az előadás után vagyunk kb. 10 perccel, és még most is érzem a gyomromban, hogy milyen végtel idegesítő ez az egész. Tényleg?
Sikerült.
Egy ilyen érzékeny társadalmi témává vált a MeToo, mint olyan, a szexizmus, a nőknek a jogai, a hatalommal való visszaérés, tehát rendkívül érzékeny problémákat feszeget a darab, és tényleg nagyon nehéz, mint nézőnek döntenem, hogy akkor most kinek van igaza? Szerintem minden néző maga fogja eldönteni, hogy kinek ad igazat. Tehát rettentő provokatív a darab, és biztos, hogy nemtől, társadalmi státusztól, akár hangulattól, adott pillanatnyi érzéseinktől függően is tudunk így vagy úgy reagálni arra, hogy mit látunk a színpadon, de az egészen biztos, hogy nagyon-nagyon felhergeli az embert.
Nagyon örülök neki. Mindenképpen provokálni szeretnénk vele. Tehát azt szeretném kiprovokálni, hogy gondolkozzanak, akik bejönnek rá, és utána a gondolatok mentén essenek egymásnak hazafele az autóban civilen, de hogy kulturált beszélgetések mentén induljon el a változás. Mert egyszerűen annyira régóta állnak fenn bizonyos normák, amikről kollektíve úgy ítéljük meg társadalomként, hogy eddig és ne tovább, és itt az ideje a változásnak, hogy ezeket a nagyon-nagyon régóta fennálló normákat kizárólag az extremisták tudják valahogy elkezdeni kisöpörni. Mert minél régebb óta áll fönn egy norma, annál nagyobb erő szükséges a kimozdításához. De az egyenjogúságnak a kérdése, legyen az nemi vagy társadalmi, annyira régóta problematikus, és annyira régóta verik félre a vészharangot rengetegen, hogy nagyon sokan érezzük, hogy itt az ideje valamiféle árnyalódásnak, vagy változásnak, és ilyenkor szükség van azokra az extremistákra, akik egyszerűen átesnek a ló túloldalára, és brutális módokon fetszölnek energiát abba, célt és eszközt nem szégyelve, hogy elindítsák ezt a változást. A változás mindig az emberek beszélgetésével kezdődik. Azzal, hogy az extremisták lépnek valamit, és utána a nagy tömegek ezt a lépést latolgatva elkezdik a magánvéleményeik mentén egyetértve vagy nem egyetértve szépen lassan formálni valahogy a fennálló normákat. Mert a tömegek viszik előre a történelem alakulását mindig. Szeretném, hogyha a tömegek erről beszélgetve, már az a 200 pár ember, aki erre beül, erről beszélgetve elkezdenék valamerre formálni a fennálló normákat. Mi más célja lehet a színházi, a komoly színházi fajsúlyos drámai élménynek, ha nem az, hogy ilyen szélsőséges érzelmeket váltsunk ki a nézőkből. Mert ezekből a szélsőséges élményekből tudunk aztán elkezdeni úgy beszélgetni, ami szerintem a célja az ilyen estéknek.
Két színészed van, és nyilván ők nekik is abszolút kulcs szerepük van abban, hogy jön át ez a dráma. Hermányi Marian, igen, aki frissen szerződött a Centrál Színházhoz, és a másik szereplő, Szabó Kémer Tamás, aki először játszik a Centrál Színházban. Igen. Őt hogy sikerült becsábítani ide?
Nagyon régóta csábítja a Tomit édesapám ide a Centrál Színházba, csak valahogy sosem alakult még úgy az élet, hogy ez létrejöhessen. Most alakult úgy, hogy tudott jönni, és boldogan jött. Kiválóan formálta meg ezt a rettenetesen hagymaszerű rétegzett, végtelenül bonyolult, mély és egyszerre magas söptű figurát, le a kalappal.
Akkor Marjannak is könnyű dolga egyáltalán.
A legkomolyabban őt is meg kell süvegelni, lelkesen meg kell süvegelni ezért a teljesítményért. Végtelenül komoly, érett színészi munkát végzett a zsenge kora dacára, tehát ő 2 évvel idősebb nálam, ő 30 éves, és hát formátum. Ez az egyik legnagyobb színészi bravúr számomra, amikor olyat látok, hogy a színész a saját habitusától radikálisan eltérő fazont formál meg. Más gesztusrendszert használ, más mimikai rendszerben működik, más hangsúlyokkal él, teljesen más, hogy tempírozza a beszédét. Sorolhatnám, hogy miért vagyok nagyon büszke mindkettejükre, summa summarum, az vagyok.
Nemrégen láttalak téged színészként is, mert hogy te eredetileg színész
igen,
vagy, ugye?
Egyik végzettségem szerint.
Igen, és a Játék a kastélyban játszod a fiatal színészt. Édesapád rendezi kezdésében. Milyen ez a szituáció számodra?
Igazából én 15 éves koromban kezdtem el igyekezni, hogy aktív részese lehessek ennek a munkaközösségnek, tehát nagyon-nagyon régóta tartó folyamatnak az egyik kiteljesedése, ami hát egy vadonatúj munkakör, nyilván színészként a végzettségem után került erre sor. Úgy kezdődtek el a próbák, hogy párhuzamosan forgattam egy játékfilmet, egy tévéfilmet a Posgai Zsolt rendezésében, a Király találkozó című tévéfilmet, ami most fog hamarosan debütálni. Akkor volt az éjszakai forgatási blokk, mikor azt elkezdtük, és nappal meg itt álltam. A balomon Alföldi Róbert, a jobbamon László Zsolt, legendás formátumos, hatalmas színészből lények, és akkor lent meg instruál engem édesapám. Valahogy megpróbáltam kiszedni magam, kikanalazni ebből a rettenetesen furcsa, nyomással terhes szituációból, és létrehozni egy olyan világot, amiben szemellenzősen a feladatra tudok koncentrálni. De nagyon jó hangulatú próba folyamat volt, és nagyon boldog vagyok, hogy a részese lehettem.
Puskás Samut hallották, aki beszélt az általa rendezett Oleannáról és a Játék a kastélyban című előadásban megformált szerepéről. Mindkét produkciót a Centrál Színházban lehet és érdemes megnézni. Boríték nélkül, téli képeslapok a boldog békeidőkből. Régi karácsonyi és újévi képeslapok világát eleveníti fel a Várkapitányság és a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum november 29-én megnyílt közös adventi kiállítása a Budavári Palotanegyed újjászületett Csikós udvarán. A tárlat során 16 darab szabadon álló, kivilágított installációban összesen 32 tabló felületen vezetik be a látogatókat az ünnepi képeslapok világába. Különlegesség, hogy a keretek oldalain elhelyezett rejtvények segítségével a gyerekek játékos formában is megismerkedhetnek a kiállítással. Exkluzív tárlatvezetések is lesznek, december 6-án Szabó T. Anna költő író, december 14-én pedig Sall Endre író, az Újságmúzeum főszerkesztője kalauzolja körbe az érdeklődőket. Most Jenei Gabriellát, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum főmuzeológusát, a kiállítás egyik kurátorát hallják.
1870-től már küldözgettek szívesen az emberek karácsonyra és újévre is képeslapokat, meg egyéb alkalmakra is, de mondjuk itt most jelesül ezeket vizsgáljuk.
Ez a kiállítás az úgynevezett Gyökér István hagyatékra alapozódik. Egy képeslapgyűjtő volt, és sajnos a képeslapgyűjtők is lassan kihalnak, tehát ő az egyik utolsó, akinek a halála után a múzeumba bekerült a hagyatéka. És az volt a válogatási szempontunk, hogy az úgynevezett fotóalapú, de színezett képeslapokat jelenítsük meg itt ebben a tárlatban. Ezeknek van egy olyan pompájuk, ami kicsit izgalmasabbnak látszik, mint a grafikai képeslapok.
Volt bőven választék? Volt bőven miből beríteni?
Ez 11 ezer képeslapot jelent, ez a Gyökér István hagyaték, és ebből 4 ezer, ami úgy körülbelül a téli ünnepkörhöz kapcsolható. Tehát azt a 40-valahány képeslapot, ami a kiállításban szerepel, azt ebből a szűkített 4 ezerből kerestük ki.
Kultúrtörténeti utazás is egyben ez a képeslap nézegetés, mert egészen a legkedvetlegesebb formáktól haladunk előre, mind a karácsonyi, mind az újévi tematikában.
A választó víz az 1906. Megfordul a képeslap, az egyik oldalán már csak a címzés marad, és a szöveg, a másik oldalán pedig a kép. Korábban mindenféle próbálkozás volt, amikor még egy oldalon volt a szöveg és a kép is, és akkor körbeírták a képeslapokat, vagy önmagában a képeslap küldés volt jelképes és informatív, amikor pedig 1906-ban megtalálták ezt a megoldást, akkor onnan osztották fel a képeslapokat a ma is ismert verzió szerint. Jelentősen cizelláltabb volt a képeslapküldés a karácsonyi ünnepkörben is, mert külön küldtek Mikulásra, karácsonyra, szilveszterre, újévre, újévköszöntésre, és utána telelések, sportok, utazásokról is képeslapokkal üdvözölték az otthon maradott. Ma már ezeket általában egy képes lappal elintézzük, és két sorral, egy ilyen sablonszerű sor mondattal.
Ha egyáltalán.
Ha egyáltalán, igen. Igen, vagy egy gifet.
Na pláne. De a képes lapokon azért látszik, hogy a Mikulás hogyan jelent meg, a szaloncukornak milyen volt a szerepe, milyen ajándékokat adtak, hogy a Krampusz is ott volt.
A Mikulásos képes lapjaink egybe kapcsolódnak Krampusz történetével, a gyerekek kapták a Mikulásost, a felnőttek pedig szintén ezt viselkedj rendesen, de ennek már egy felnőttebb tartalmával színezett képeslapokat. A karácsonyra pedig legtöbbször gyerekeket szerepeltettek a képeslapokon. Vélhetően a fotográfus gyerekei voltak, akiket beállított jelmezben a képeslapra, ami bár úgy látszik, hogy valamilyen egészen izgalmas háttérrel vették föl kültérben, de nem, ezek többszörösen átfestett képeslapok, amit beltéri színpadon vettek föl. A karácsonyi képeslapnál pedig megjelennek azok az attribútumok, azok a szokások, azok a jelképek, mint a hintaló, a mackó, a karácsonyfa, az ünnepnek a jelképei, ugyanazok gyakorlatilag, mint a mai napig, ugyanaz az eszközkészlet. Ami izgalmas, hogy az új év sokkal több jelképet hordoz, az új évnek a malactól kezdve az gazdagság, egészség, bőség varázslása, illetve abban van egy ilyen évzáró átlépés az új esztendőbe, határküszöbb helyzet, ami vizuálisan megjelenítenek ezek a képeslapok.
Boríték nélkül téli képeslapok a boldog békeidőkből. A budavári Palotanegyed Csikós udvarán látható kiállításról Jenei Gabriellát, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum főmuzeológusát, a kiállítás egyik kurátorát hallották. A tárlat február 10-ig tekinthető meg, mellette adventi vásár, forró italok és ünnepi finomságok, díszes karácsonyfa, valamint Betlehem is várja az arra sétálókat. A budavári Palotanegyed adventi programkínálatában ezen kívül még ünnepi koncertek, irodalmi estek és ingyenes családi rendezvények is szerepelnek, és a népszerű Sziszi Karácsonya című adventi vezetett sétára is várják az érdeklődőket. Jézus pályát imád hoztál,
A Hagyományok Háza ezen a hétvégén ünnepváró forgataggal készül a közönség fogadására. December 6-a és 8-a között az advent jegyében rengeteg program lesz, ezekről most Bot Miklóst, a Hagyományok Háza főigazgatóját hallják. Mivel várjátok a családokat, gyerekeket, felnőtteket egyaránt?
Nagyon sok minden, egyrészt ebben a három napban koncertek, bábelőadások, ajándékkészítő műhelyek, mesék, gyerektáncházak, kézműves vásár, mesterségbemutatók, kedvezményesen elérhetőek a kiadványaink, tehát elég sok minden várható. Ugye itt a kézműves vásártalan, amit én kiemelnék, ugye a Hagyományok Házánál azt tudni kell, hogy egy óriási képzési központ a népi kézművességnek, és ez a fajta képzési központ, ez nem csak ugye azt eredményezi, hogy magát a képzésben részt vehetünk, hanem az egész területnek a mestereimberével kapcsolatban vagyunk, és őket hívjuk meg ide, hogy állítsanak ki tárgyakat, és azokat a tárgyakat vagy megvásárolhatjuk, vagy vannak olyan regisztrációhoz kötött események, műhelyek, amikor akár mondjuk szülő, gyerek közösen részt vehet magában az ajándéktár létrehozásába is.
Ilyen workshopok lesznek?
Így van, ilyen workshopok is lesznek. Ugye a Hagyományok Házának egy fontos koncepciója az, hogy a részvételiséget mindenféleképpen segítsük elő. Tehát ugye a hagyománynál azt látjuk, hogy ez egyik legfontosabb része, ami a legnehezebb és a legnagyobb kitettsége most, hogy maga a készségek tűnnek el, amelyek ezeket elő tudják állítani. Tehát régen, ugye az emberek, hogyha zenét akartak hallgatni, akkor mondjuk énekelniük kellett. Most megjön meg egy gombot és szól a zene. Ugyanez igaz a tánccal is. És ugyanez igaz a tárgyainkkal is, tehát valójában ezek a fajta kézműves technikák, ennek a tudása az ugyanúgy egy komoly kitettségben és veszélyben van. Tehát nekünk ugye nem csak az a fontos része, hogy egy szép tárgyat meg tudjanak venni, hanem az, hogy hogyan készül ez. Ha nem is megtanulni teljesen, de legalább betekintést nyerjenek, és egy ilyen fajta beavatón részt vegyenek, ez nekünk természetesen ugyanolyan fontos.
Ez azt jelenti, hogy 6-án indul például a workshop, péntekről beszélgetünk, és szombat-vasárnap egyaránt itt lesznek mesteremberek, akik segítenek?
Így van, ezt jelenti. De ugye még nagyon sok minden más lesz, tehát lesz ugye népdaléneklés, a honlapon fönn van az is látható, hogy mikor van mondjuk közös éneklés, kacsóhanga például, karácsonyi dalokat fog tanítani, juhánzenekar fog föllépni, de például lesz egy nagyon-nagyon izgalmas előadásunk, ami a Magyar Állami Népi Együttesnek és a Népi Iparművészeti Múzeumnak a közös előadása, ez a Körforgásban divat színháznak a produkciója lesz. Ugye mind a Népi Iparművészeti Múzeum és mind a Magyar Állami Népi Együttes az a Hagyományok Házának a része, és ilyen értem a szakmai csapata, és ők közösen hozták létre magát ezt a produkciót. Tehát ezeket mind-mind részt tudnak venni az emberek, azért azt gondolom, hogy ilyen értelemben, hogyha mondjuk családosan jövünk, akkor ez mindenkit meg fog tudni szólítani.
Hey, vég juhászok, csordások, csörgedeznek a források, de gyönyörű ez az éjjel, bár csak tekinthessünk széjjel. Nézzétek Betlehem felett, mi csoda nagy fényesség lett. Egy szép csillag, amin szállott, a pajta fölött megállott. Dicső mennyben az Istennek, békesség földön az embernek, két az igaz szeretet, a kis Jézushoz vezet. Dicsőség, dicsőség Isten. Pásztorok a falu mellett, bárányokat legeltetnek, és meghallják az éneket, a kis Jézushoz sietnek. Ájtatosan letérdelnek, szép csendben a jászol mellett,
a magas égnek. Dicsőség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek. Két az igaz szeretet, a kis Jézushoz vezet.
A Hagyományok Háza e hétvégi ünnepváró forgatagáról Pott Miklóst, a Hagyományok Háza főigazgatóját hallották. S ha elmennek a Hagyományok Házába, ki ne hagyják a Pixel és Folklor című időszaki kiállítást, ami azt mutatja be, hogyan tud a fotográfia hidat képezni a múlt és a jelen, a hagyomány és a modernitás között. A tálat kurátora Szarka Klára. Őt kérdeztem.
A cím Pixel az utal a mai korra, a mai fényképezési technikára, a folklor pedig mindenképpen a régi népművészetre, és a kettő együtt találkozik. Erről szól ez a kiállítás.
Zingel Szilvi ötlete volt, hogy legyen valamilyen fotókiállítás, ami népművészeti témájú, és akkor nekem ilyen hagyományos dolgok jutottak eszembe, de aztán, ahogy egy kicsit jobban utána kutattam, akkor meglepve szembesültem, pedig mindenkit ismerek, de hogy mennyi embernek a munkássága érinti valahogy a hagyományokat. Még akkor is, ha ő nem arra fókuszál feltétlenül. És akkor nyilvánvalóvá vált számomra, hogy csak a 21. századi képekből már egy nagyon izgalmas dolgot lehet csinálni, és talán nem is célszerű keverni a korszakokat. Mondtam, hogy találjunk ki egy háromrészes kiállítássorozatot, aminek legyen ez az első része, ami pixeles, ami a mai.
Ugye ezek a képek egészen ma készültek, 2024-ben?
Hát van olyan, ami néhány hónappal a megnyitó előtt készült, több is van, ami idén készült, de mindegyik 21. századi, tehát mindegyik 2000 után készült.
Több formában találkozunk Kornis Péterrel. Rögtön az első kép, amikor belépünk a terembe, az az övé. Betlehemesek a plázában. Ez egy ikonikusan fontos képe. Ugye szembesíti a Márta múlttal. Ő nagyon szereti ezt a fajta megoldást, hogy a hagyomány fölelhető legyen egyébként a mai modern világunkban, és a globalizáció, ahogy elterjed, és akkor nem lehet elmenekülni a külső hatások elől. És vagy ezt szimbolizálja ez a képe.
Így van. Tehát, hogy ez volt, amit én a legelső pillanatban kitaláltam, hogy bejönnek az emberek, ez legyen az első, amit látnak, mert hogy ebben nem csak az a fantasztikus, hogy milyen jól van lefényképezve, hanem benne van a nagy fotográfiai tudás, hogy hogy lehet egyetlen látványba belesűríteni ezt a nagyon bonyolult, ellentmondásos jelenkort, a múltat, a jelent, és annak a nagyon érdekes és színes együttélését.
Kornis Péter nem csak ezzel a képével van jelen, hanem még egyéb képekkel is, illetve róla is készült. Méghozzá egy óriási nagy kép, és ott nagyon jeles emberek társaságában található négy ilyen óriási nagy képet látunk ebben a kiállításban. Ott van Novák Tata, Kássa Béla és Sebő Ferenc.
Így van, ezek Bácsi Róbert László gyönyörű portréi. Még tőle van öt kisebb méretű, de úgy szintén nagyon szép portré kiállítva többek között. Éri Péterről, Herczko Ágiról és még más népzenészről. Azt gondolom, hogy ez egyfajta tisztelgés és főhajtás a népművészetet képviselő és közvetítő alkotók előtt. Úgyhogy nagy köszönet Bácsi Róbert Lászlónak.
Vannak egyéb portrék is. Mindig eszembe jut Kornis Péter, mint az egyik kiinduló pont így ebben a világban, hogy ő nagyon komolyan vette a portrékészítést, és rajta kívül mások is veszik nagyon komolyan a portrékészítést, ami azt jelenti, hogy eredeti népviseletben a különféle falvakban élő párok, idősebb hölgyek, urak portrét ülnek, szembenéznek a kamerával, nagyon komoly arcot vágnak, tehát fölnőnek a feladathoz.
Így van, és ezek jelenkori portrék, és a jelen fotóművészet művészetében ez egy nagyon preferált dolog, a beállított portré, és megsúgom, hogy a 19. században gyakorlatilag csak beállított portrékat csináltak, és ez a tradícióban sokkal tovább húzódott. Készültek remek videóinterjúk Kornis Péterrel, Kássa Bélával, Kajzer Ottóval, Mohó Zsófival, és Kornis Péter éppenséggel arról beszél, hogy a beállított portré, pedig ő egy született riporter, de hogy a beállított portré mennyire sűríteni tudja a valóságot, és mennyire felerősíti a látványt.
Ugye ezek a megkomponált képek, amikről most idáig beszélgettünk, de vannak úgynevezett életképek, riportképek, és mindenfelől, magyar lakta területekről, nem csak magyarországi területekről, hanem a határon túlnyúló, de magyarok lakta területekről is. Milyen széles volt itt a merítés? Hogyan válogattál a képek közül?
Én bevallom őszintén, hogy elsősorban a fotográfiai szempontok indítottak engem. Ha valamihez értek, ehhez talán jobban értek. Nyilván igyekeztem a néprajzi alaptudásomat is fejleszteni, de hogy azt szerettem volna, hogy ez a 21. századi magyar fotográfiáról ebben a témában adjon egy minél teljesebb és minél színesebb képet, és ez igazából a fotográfusok érdeme, hogy odafigyelnek a határon túli magyar tradíciókra, és odafigyelnek a határon belüli nemzetiségi tradíciókra is, hogy a folklórnak ezt az alaptermészetét, ami a színesség, az elevenség és a változatosság, a szlám a 21. században is megmutatják. Úgyhogy ez az ő értemük.
Összesen hány művész, hány alkotását látjuk most itt a Hagyományok Házában?
200 művész, tehát 24 művész. Többen lehetnének, de ennyien fértek el most ebbe a válogatásba. A falon majdnem 80 fotográfia van, de még vetítünk is képeket, tehát 100 fölötti képet lehet végig tanulmányozni. Érdekes volt számomra is, és mennyire megható, hogy kiállítóként hány generáció képviselteti itt magát, és hogy mennyire külön utakon járó fotográfusok valahogy összetalálkoztak ebben a folklór témában. Ez már lelkesítő volt az én számomra.
Milyen idős a legfiatalabb, és milyen idős a legidősebb?
A legfiatalabb az épp 30, Farbaki Tamás, de Mohó Zsófi is nagyon fiatal, ő is 30 néhány éves, és hát, ha jól számolom, 87 évvel Kornis Péter viszi a pálnát.
Igen, és ő még mind a mai napig nagyon aktív.
Így van, fényképezés, és tanít, és mindnyájunk számára, azt gondolom a fotográfusok számára mindenképpen igazodási pont.
Pixel és folklór. A Hagyományok Házában látható kiállításról a kurátort, Szarka Klárát hallották.
Nézd, hogy kivirul minden már, és lásd, odakint fészkel egy madár. Mozdulnak a fények, szemei. Yeah.
Műsorunk végén egy garantáltan fergeteges estre invitálom Önöket. A 25 éves Besodrom december 7-én a Fonóban ad koncertet. Nevük mára egyet jelent a fékevesztett ritmus és dallamkavalkáddal, virtuózitással kezelt hangszerekkel, garantáltan jókedvre derülő, táncra perdülő közönséggel. Mindehhez az együttes Izraeltől Nagy-Britannián át a hazai nemzetiségekig számos helyről veszi a zenei ötleteket. Ezen az estén egy igazi legenda csatlakozik a Besodrom csapatához. Másik János, akit először Cseh Tamással együtt hallgathattunk, a Levél nővéremnek című lemezről, s akinek dalait lemezei mellett filmekből is ismerhetjük. Egy igazi ikonikus alakja a mai zenei életnek. A hangulatot a koncertre a Flare Beás cigányzenei ritmusai alapozzák meg, tehát december 7-én a Fonóban két koncertet is élvezhet a közönség. A mai merítést a Besodrommal zárjuk. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,1,